Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. A vértes lankái között megbújó Csákberény környékét vadregényes túraútvonalak hálózzák be. A több mint 4 kilométer hosszú panorámatanösvény végig erdős környezetben kanyarog. A Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum a vadászat történetén keresztül mesél a táj és az ember kapcsolatáról. A község tájházában a régi paraszti élet mindennapjai elevenednek meg, felidézve a közösség múltját, hagyományait. Messzelátunk mai adásában Csákberény értékeivel ismerkedünk. Első állomásunk a tájház, ahol Sáfrán Andrásné, a Ne Felejts Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke várt.
Mióta van tájház Csákberényben?
2014-ben avattuk, húsvétkor. Előtte csak pár évig volt lakatlan, kihaltak belőle az idősek, és akkor 2010-ben, amikor a képviselőtestület megalakult, akkor bejártuk a falut, sétáltunk itt egyet, és ránéztem erre a házra, ki volt írva, hogy elad, és mondtam, hogy ezt a házat tudnám elképzelni tájháznak, mert ez még autentikusan állt, tehát a víz se volt, csak itt a kinti csap volt, bent nagyon nem jártam, de így nézett ki akkor is, csak egy kicsit öregesebben, mert azóta azért felújítottuk.
Tervben már volt, vagy volt már egy készülő anyag?
Igen, a művelődési házban volt nekünk egy tájszoba, amit még Páncél Boris néni, illetve Izmindini Erzsi, ő volt akkor annak idején a művelődési ház vezetője, ő már nincs közöttünk, vagy ők már nincsenek sajnos itt velünk, de nagyon szorgalmasan gyűjtötték itt a faluba fellelhető tárgyakat, mert viszonylag kevés eredeti dolgunk maradt meg, hiszen a front a 45 a háborúba, a második világháborúba 3 hónapot állt itt Csákberényben, és mindent leromboltak, tönkretettek, és mindennek ellenére szép gyűjtemény kerekedett, de a művelődési házban egy kis szoba volt, ami aztán szűk lett, és akkor, hogy majd valahol, valamikor jó lenne egy tájház. Én ilyen szemmel jártam a faluba, és akkor talán egy év se telt el, egyszer jött polgármester úr, hogy na, akkor megvettem, csináljak belőle tájházat. És így lett a tájházunk.
Átkerültek a tárgyak, átkerültek az elemek, kicsi udvar, illetve kertrendezés gondolom volt.
És akkor,
kerekes kutat látunk bal oldalon.
Ez minden,
ez minden a rózsabokrok, tényleg a növények.
Mi ültettük, tehát a növények gyümölcsfák. Mi voltunk, de a gyümölcsfák azok mind az eredetiek, még ez itt egy füstölő, az ott a kis kamra.
Nyári konyha.
Ez a nyári, igen, ez egy kis nyári konyha, a padlás feljárás, az istálló, és akkor itt volt még egy helyiség, amit amiben egy szín volt tulajdonképpen, de ez be lett zárva, és akkor ebből lett egy tárolóhelyiség, de a tyúkollak, a disznól, és amikor a tájház indult, akkor tehát az volt a cél is, hogy egy élő tájház legyen. Itt állatok és élet volt. Józsi bácsi gondozta itt az állatokat, a lovát tartotta itt az istállóba, tehát igazából itt az élet nem állt meg, csak bemutattuk a régieknek a szokásait, hagyományait, tárgyait. Aztán Józsi bácsival együtt az állatok is elmentek, mert sajnos nincs, aki már ilyet vállaljon, tehát ő nagy lelkesedéssel tette ezt, és hát aztán behoztuk a gyerekeket ide a tájházba. Táborozunk, építettünk egy pajtát, ez már egy újabb történet.
De ugye? Fából van ez is, tehát ilyen röngfából, tetővel, igen, masszívan, oldalfalakkal, eső esetén is használható.
Természetes, ez egy Erdélyben bontott pajta, és akkor onnan lett elhozva az anyag, és ami természetes kipótolva, ami, amit nem tudtunk használni.
Nagyon nagy a kert, hosszant hátra nyúlik az udvar, zömmel füves gyümölcsfákat látok az igen, egyik oldalán, tehát itt tényleg nyáron a gyerekekkel ez egy ideális táborszínhely.
Igen, 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 sátrazunk, és a pajtába is lehet aludni, és hát nagyon népszerű a táborunk. 2008 óta szervezzük, és azóta minden éven megszervezésre került.
De gondolom, hogy itt a településnek az eseményei, rendezvényei is megtalálják a helyüket, mert akkora a terület, ha csak a szűken vett udvart nézzük, elfér egy falunap, elfér egy disznőlés.
Tojásgurítást szoktuk időnként behozni ide, amikor az időjárás tavasszal nem enged ki oda a páskomi dombokhoz bennünket.
Van egy enyhe lejtés a kertnek.
Úgy igen, jön, igen, de fő profilunk az a tábor, illetve az egyesületnek vannak itt zömében programjai. Több közösségi terünk van, és úgy megoszlanak, hogy minden rendezvénynek megvan a maga helye, de szívesen befogadjuk, volt itt már osztálytalálkozó a pajtában, a születésnap. Tervek vannak, csak az idő elfogy alólunk időnként. Élő az egyesületünk, tehát dolgozunk folyamatosan, vannak állandó programjaink, amit tudunk idehozunk, vagy ki a faluba, de a törzshelyünk.
Megnézzük belülről a tájházat. Jó. Nagyon kis takaros, még most így az ősz kezdetén, ugye október közepén beszélgetünk, virágzik a rózsa, a leanderen is van még virág, dió hullik, egy-két szilva a fákon. Hát ez ilyen őszi harc.
Körtefa ott hátul, ezek még, tehát a szilvafa, a körtefa, diófa itt magoncról neveltük, igen.
Levendula is volt, úgy látom, bőven az idén.
Az idén volt meg olyan levendulás a mi falunk, mert hogy nagyon köves, kavicsos a település, és virágosítani régen nem nagyon tudtak az emberek, legfeljebb ezek a hagyományos, egy kis petúnia, egy kis büdöske, ami megélt ebben most a körülmények között, és hogy mit lehetne, hogy a köztereket is virágosítsuk, és gondoltuk, hogy a levendula ugyan virágkorát éli, tehát elég felkapott lett az utóbbi években, próbáljuk meg szárazat, a kavicsot is tűri, illetve a rózsa, ami a faluba is nagy rózsaparkok vannak, és ezek beváltak kint, tehát a Kossuth utca is végig levendulás, aztán így ültettünk mi is ide, mert hogy azért nap mint nap nem vagyunk itt, tehát igyekeztünk minél kevésbé gondozásmentes növényekkel betelepíteni, illetve az előkertben ott még a régieknek a növényei vannak.
És az a ház építésének a dátuma?
Igen,
a homlokzaton?
1928-ban épült ez a ház.
A tornácról belépünk az első helyiségbe. Hú, de jó esik bejönni a szeles időről. Ez volt a konyha. Konyha illatot is érez az ember, és azokat az eszközöket, tárgyakat látjuk, ami már a gyűjteménynek a darabjai voltak
így
a kezdetekkel, és ez bővült.
Igen, igen. Amikor felújítottuk pályázatból, még ez eredendően gerendás volt. Ez a konyhai rész, ez valamikor leégett, és ezt berakták sokat, de alatta ott voltak az eredeti deszkák. Úgyhogy kicsit meg kellett igazítani, de a szobai az eredeti.
Igen, jobbra van, igen. A szoba. Tehát ó, de szép. Belépünk ide is. Rongyszőnyeggel van a padló lefedve.
Tehát így nézett ki valamikor Csákberényben egy otthon. Kevésbé módos, de szorgos, dolgos népek lakták a falut, igyekeztek. A tiszta szoba az tiszta volt. Pont annyi volt a berendezés, hogy mindennek a funkciója megadatott.
Tájházban szoktak megemlékezni a község egyházi vértanúiról. Néhány éve itt forgatták az eseményt bemutató film részleteit. Idén az országos Berény találkozó színhelye is a tájház portája volt.
A településünk két egyházi képviselője, a református lelkész Szikszai János és katolikus pap Manzbart Antal kihirdették a magyar nemzetfüggetelségi nyilatkozatát, amit 48-ban Debrecenben hirdettek ki, és ez aztán itt a vértesi településeken több lelkész is megtette, de aztán ez egy lavinát indított el itt a környékünkbe, a mi lelkészeink árulás útján kerültek aztán a hadbíróság elé, és azonnali halállal kivégezték őket. Nagy Igmándig hurcolták, ott volt a rögtönítélő bíróság, és a mai napig nagyon nagy tisztelettel és szeretettel őrizzük az emléküket. Nagy Igmándon végezték ki a mi mártír papjainkat, és a mai napig az emléküket őrzik Nagy Igmándon és Csákberényben is, így a két településnek ez a történelmi esemény egy összekapcsolódást jelent, illetve az egyházunkban is azok bennéből kifolyólag igen erős, tehát nagyon sok közös programunk van, rendezvényünk van, és tiszteletbe tartjuk egymásnak az értékeit, és segítjük, támogatjuk egymásnak a munkáját, élhetését és a lelki gyarapodását. az ökömenét is éltetjük ezáltal, és lelkészeink, papjaink ezt mind tiszteletben tartják. Könyvvel kezdődött Sobor Antal megírta a két mártír papunk történetét, majd Szikora színházi darabot rendezett belőle, majd a Covid alatt filmet forgattak. Itt forgatták a filmet a tájházba. Az egyik szoba volt a református lelkész otthona, a másik szoba a katolikus lelkészének volt berendezve. A katolikus plébánia épületében oda volt berendezve, mert az is ilyen autentikusan maradt meg egyébként, és úgy is lett felújítva. Ott voltak a katonák elszállásolva, ott volt a bíróság, a katonai bíróság épülete berendezve. Tehát minden, ami Nagy Imádon zajlott, és itt megtudták szervezni, rendezni, akkor vannak régi kőfalak még a grófi uradalmi épületekből. Tehát mindent olyan szépen megtudtak oldani. Itt mi nálunk, itt kint a kamra volt a fogda. Tehát nekünk ez is élmény.
Mi lett a címe a filmnek?
Ítélet és kegyelem. Ítélet és kegyelem. Ez tulajdonképpen október vége, november elején zajlott, és gyönyörű, ragyogó napsütéses idő volt, csak iszonyatos hideg. És reggel 6 órakor kezdődött a forgatás, tehát a fényviszonyokat is mindent figyeltek hát, és ez egy nyári történet. De virágzott a rózsa, oly gyönyörű volt itt, tehát minden, valahogy a természet is akarta, hogy ezt itt tudjuk megmutatni. Na, szóval ilyen élményeink is kötődnek ehhez a házhoz.
Hazánkban 13 Berény nevű település található. Minden évben más-más város, község ad helyet a kulturális bemutató rendezvénynek. Idén Csák Berény volt a házigazda.
20 éve összejönnek a Berény úton nevű települések. Egy igen, jó kezdeményezés a Balaton-Almádi polgármestertől indult, az Vörösberény, Balaton-Almádi része Vörösberény, ők kezdeményezték ennek a találkozónak a megszervezését, és ez azóta is minden évben töretlenül, illetve a Covidot, ugye az sok mindent kivett az életünkből, abban az évben maradt el, és ilyenkor összejövünk. Aki éppen soros a szervezésbe az idei évben, éppen Csákberénybe találkoztunk. És mindenki hoz egy kis műsort, egy darabkát magából a településéből, egy kis bemutatkozót, és igen, széles kitekintést kapunk, hiszen az ország minden területén található egy-egy Berény. Hozzák a megmutatni valójukat, illetve ha megyünk mi is hozzájuk, akkor személyesen is megtapasztalhatjuk, és mi is itt igyekeztünk minél tágabb repertoárt mutatni a vértesünkből, a múltunkból, a jelenünkből, és hát az egész településnek a mindennapjaiból.
A Bugylibicska és Csákberény kapcsolata, ez valami helyi történet?
Hát minden településnek itt a környékünkben van valami úgynevezett csúf neve, sörédiek, a békások, almásiak, a káposztások, csákberényiek, a bugylisok, és hát ez valamihez kötődik. Csákberénybe általában jellemző volt a régi időkben, hogy ugye akkor sok bál és mulatság szerveződött, és hát az mindig valamilyen módon verekedéssel, vagy valami atrocitással zárult, mindig volt egy-két olyan egyén, aki szívesen kötekedett, és a másikak meg odaálltak szembe vele, és egy nagy fa volt lent az országút mellett, ahogy a faluba beértek, aztán azt nevezték bugylifának, bugylibicska fának, hogy ez egy fanyelű, kinyithatós kés. És akkor hát a történet nagyon röviden, így, hogy itt a bugylisok azzal fogadják a vendéget, vagy várják, nem, sose volt erőszakos nép a csákberényi, de ez a történet, mi így lettünk bugylisok.
Szóval a borászatról, gasztronómiáról, vannak-e olyan ételek esetleg, amiket itt szívesebben készítenek, vagy fogyasztanak? Akár egy ilyen Berény találkozón, mit visztek a település ízes oldaláról?
Összegyűjtöttük Csákberény hagyományos régi ételeit. Mi a zsíros gombócból készült leves, aztán a rétes az, ami nagyon hagyományos. Az én anyukám mindig azt mondta, hogy ha hazaértek a szőlőből, ő előbb sütött rétest, mint tésztát gyúrt. Volt nekünk rétes fesztiválunk 5 éven keresztül, megszerveztük, aztán kinőtt bennünket a rendezvény, mert akkora volt az érdeklődés, már a környező településekről, Fehérvárról is, hogy nem tudtuk kiszolgálni a közönséget. Azzal az volt a célunk egyébként, hogy visszatanítsuk a fiataloknak a rétesütés hagyományát. Azt gondolom, hogy a foglalkozás elérte célját. Nagyon jó hangulatú rendezvények voltak, és tulajdonképpen sütik is. Ugye a látókörünkben lévő fiatalok, nem azt mondom, hogy mindennaposan, de próbálkozunk a rétesütéssel is. De egyébként ugye a vadászat, a vadgasztronómia jelenleg igen élő itt a településen, úgyhogy azzal is vártuk a berényieket, vadpörkölttel, illetve sok-sok-sok házi süteménnyel, mert az egész falu megmozdul ilyenkor, és akkor mindenki süt, összerakjuk egy helyre, és akkor úgy kínáljuk ki a vendégeknek.
Sáfrán Andrásné alpolgármesterrel, a Ne Felejts Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökével a Csákberényi Tájházban beszélgettünk. A tájháztól rövid, kellemes sétával érhető el az erdő szélén található Gróf Merán Fülöp vadászati és erdészeti múzeum és a kertjéből induló panorámatanösvény. Néhány perc muzsika után itt folytatjuk utunkat. Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumot 2014-ben hozták létre. Az intézmény kiállítótere a vértesre jellemző táj erdészeti múltja és jelene mellett betekintést nyújt a helyi természetvédelem történetébe és a Merán család örökségébe. S hogy ki volt Merán Fülöp, hogyan kötődött egykor Csákberényhez? Erről kezdjük a beszélgetést Illés Edinával, a múzeum vezetőjével.
A múzeum kiállítási anyaga a II. Világháború előtt itt élt grófi család 4. gyermekének a hagyatéka. Tehát a település helytörténetének értékes dokumentumai tárulnak a látogatók elé. Merán Fülöp életének legnagyobb műve nem maradt fenn Ausztriában, mert a Steyer országi kiállítását bezárták. Ezért vágyott rá a gróf, hogy gyűjteménye ne egy raktárba végezze, hanem ott legyen látható, ahova ő ezer szállal kötődik.
Hát ő itt született, Csákberénybe született?
Igen, itt született, Csákberénybe.
Kötődött évtizedeken keresztül magához a Vérteshez és a településhez is.
Bizony, kötődött. Ennek tiszteletére jött létre múzeumunk állandó kiállítása. A gróf egy tehetséges vadász, író, osztrák színekben versenyző koronglövő volt, és egykoron ő alapította Ausztria legnépszerűbb vadászati múzeumát. Abban az időszakban nemzetközi elismerések mellett megkapta Ausztriában a professzori címet is. De ennyi kiemelkedő képessége mellett van még valami, ami a legfontosabb. Gazdag életútja mellett azzal vált igazán példaképpé, hogy bármilyen körülmények között is megmaradt szülőföldjét és szűkebb hazáját, Csákberényt végsőkig szerető embernek. Példát mutatott magyarságból, kereszténységből és bizony emberi tartásból. Nehéz szívvel vált meg hazájától, amikor sikerült elmenekülni a családnak a második világháború idején, testvérével Ferenccel visszajöttek. 1945 őszén jöttek vissza. Hát elég furcsa visszajövetelük volt, mert Komáromnál leszállították őket a vonatról, és 8 órás kihallgatásban volt részük, akkor már szembesült vele, hogy ez bizony politikai kihallgatás. Aztán utána estére lovaskocsival értek ide Csákberénybe. 1948-ig tudtak maradni, de aztán az idősebb korosztály igyekezett rábeszélni őket arra, hogy menjenek, mert ennek nem lesz jó vége. Egyre erősödő szovjet befolyás mellett nem lehetett itt maradniuk, tehát végleg el kellett hagyni szülőföldjüket. A Merán család a 19. századtól meghatározó szerepet töltött be a település történelmi múltjában. Az uradalom nemzedékeken át híres volt az erdő- és vadgazdálkodás, illetve a vadászati kultúra magas színvonaláról.
Itt Csákberény környékén éltek egyébként a család?
Csákberényi központtal volt az uradalom. Itt látható a maga a kastélyról készült méretarányos makett, de a maga kastély az már 1950-es végén pusztulásnak indult, mert az 50-es évek végén viszont elrendelték a teljes megsemmisítését. Tehát a lakosságnak nem volt szívügye, mert szerették a grófi családot, de rákényszerítették őket arra, hogy hordják szét a téglákat. Tehát ha mai nap idejönnek, akkor már csak azt tudom mondani, hogy egykoron a grófi család kastélya az ott állt, ahol jelenleg a Csákberény község művelődési háza áll.
Ez egy nagyon szép, egyszintes, kúria jellegű barokk körbe lehet járni. Nagyon jó, hogy ezt legalább ilyen formában láthatóvá tették. Kertje volt, udvara volt, parkja volt egykor. Történészek
segítették magát a makett hiteles megvalósítását, és a helyi szobrász Már Ferenc készítette el történeti anyag kerete mellett a hiteles másolatot, méretarányos másolatát az egykori barokk kastélynak.
Tehát elhagyta az országot 1948-ban, mondjuk úgy végleg. Igen. Viszont a vadászat, a természet szeretete és a vértesi vidék, mint vadászterület kedvelése, ez nem szűnt meg. Visszajött ő Magyarországra valamikor?
Igen, visszajött Magyarországra. A rendszerváltás előtt akkor jött vissza Magyarországra, amikor 1971-ben a vadászati világkiállítás volt, de aztán későbbiek folyamán a rendszerváltás után látogatott haza. Akkor viszont már azt lehet mondani, hogy örömmel is rendszeressen jött, megmaradt a vadászat szeretete, viszont megfogadta, hogy ezen a területen, ami a birtok területük volt, ami a nagyapjáé, illetve dédapjáé, nagyapjáé és apjának a birtok, tehát és az ő otthona volt, soha többé nem vadászott, mert eleve a vadászatért fizetni kell, és őket nem kárpótolta senki. Ugyanúgy, mint az összes többi arisztokrata családot Magyarországon, nem kárpótolta őket senki, tehát megfogadta, hogy ezen a birtokterületen, ami egykoron az övéké volt, soha nem fog vadászni.
Ha a kiállításba egy picit körülnézünk, itt van berendezve egy enteriőr, Merán Fülöp tárgyai, írógépe, nagyon sok trófea, könyvek, érmek, kitüntetések, kupák, vadászati kupák.
Igen, a gyűjtemény több részből áll. A kiállítás fő rendező elve az időhöz és a térhez való viszony gróf Merán Fülöp élete és munkássága során. Küldetésünknek érezzük megismertetni a látogatókkal egy olyan ember életét, aki bár emigrációba kényszerült, sohasem tudott elszakadni szeretett hazájától. A kiállítás részei a család története mellett, a vadászati hagyaték egy része, ez itt látható, a trófeák. Ezután Merán Fülöp írói munkásságának emlékei, ezzel az írógéppel írta a munkáit.
Miket írt egyébként? Elsősorban természet, tájleírás, vadászati regények voltak ezek? Vagy mivel foglalkozott szívesen, ha már így a témát érintjük?
Merán Fülöp könyveiből Csákberény és Fejér megye 20. századi történelme kiválóan megismerhető. Ráadásul nem csak a száraz tényekre koncentrált, hanem azt a milliót is képes volt visszaadni. Ugyanakkor rengeteg könyve jelent meg a 1970-es évektől kezdve német nyelvterületen. Itt a vitrínben láthatóak azok a könyvek, amit német nyelvterületen adtak ki. Ugyanakkor a magyar nyelvű könyvei felette vannak, az el nem múlt ünnepek, a vadászat megmaradt, elindultam Csákberényből, ez az első magyar nyelven megjelent könyve.
Igen, itt láthatjuk a rajzait is egyébként, az írásaihoz, tehát
az írásaihoz, a könyvekbe is, amikor dedikált nekem is, amikor dedikálta a könyvét, akkor egy kedves kis őzrajzot tett hozzá, nagyon szeretett rajzolni.
Tudta, hogy ez a múzeum tervezés alatt van?
Igen, igen. Élt ő akkor, amikor a múzeum megépült, és nagyon is örült annak, hogy nem lesz hányatott sorsú a gyűjteménye. A múzeum építése során is nagyon sokszor találkoztunk és beszélgettünk vele. Merán Fülöp nagyon várta a múzeum átadását, a megépítését, és nagyon sokszor beszélgettünk abban az időszakban, amikor a múzeum épült, és egy nyugalmat élt meg a szíve azzal, hogy nem hányatott sorsú lesz a gyűjteménye.
A kiállító térben több dioráma segítségével mutatják be a vértes élővilágát.
Az intézmény falai között és kertjében rendszeresek a táborok, természetismereti előadások, programok.
Egyre nagyobb számban vannak jelen különböző korosztályok. Nem csak, hogy óvodások látogatják, mert az óvodásoknak nyilván az ő korosztályoknak megfelelő előadást tartunk, vagy az ő korosztályoknak megfelelő foglalkozások vannak, hanem szakközépiskolások jönnek hozzánk, akik most már nem úgy érkeznek, hogy egy-két órát töltenek nálunk, hanem a múzeum hátsó parkját igénybe veszik, elhelyeznek sátrakat, egy egész napot itt töltenek. Akkor nem csak a magát a múzeumot nézik meg, körbe mennek a tanösvényen, és nyilvánvalóan tapasztalati úton tanulják. Nagyon sok cserkészcsoport érkezik hozzánk, a cserkészcsoportok most már olyan rendszerességgel érkeznek, hogy eleinte még csak nyáron jöttek, most már a hűvösebb időszakban, sők télen is ellátogatnak hozzánk.
A kertben található Szent Hubertus fából faragott szobra. Itt olvashatunk az Eszterházi család természetjárást segítő tevékenységéről, és innen indul a panoráma tanösvény is.
A vadászat őszi szezonját hagyományosan két szent emléknapja keretezi. Szeptember 1-én Szent Egyed Bence és Remetére emlékezünk, akit a legenda szerint egy szarvasűnő teje táplált az erdőben. November 3-a pedig Szent Hubertus emléknapja, aki előkelő család fiaként nagypénteken vadászat közben látomásában egy szarvasbikát látott kereszttel az agancsai között. Hubertus megtért, Remete, majd püspök, halált követően pedig az erdészek és a vadászok védőszentje lett. A Hubertus legenda érzékelteti leginkább a kereszténység felfogását a vadászatról. Szent Hubertus hite szerint a vadászat mindig a higga tömérséklet és könyörület, valamint a természettel és a vadakkal szembeni alázat kell, hogy jellemezze. Itt állunk a Szent Hubertus szobor előtt a múzeum parkjában. Ezt a szobrot Kanalas Sándor erdélyi fafaragó faragta, és hogyha a múzeumban ünnepeljük Szent Hubertus napját, akkor itt sorakozunk fel a vadászokkal, erdészekkel együtt.
Ez általános, tehát minden év novemberében van valami kis megemlékezés, vagy összejövetel így vadásznap alkalmával?
Igen, ma november 3-án megünnepeljük Szent Hubertus napját.
Jó, hát akkor menjünk, sétáljunk tovább. Föl lehet menni egy lépcsőn. Itt pedig az Eszterházi családnak van egy szintén hasonló táblája.
Igen, mindenképpen szerettünk volna, tehát az Eszterházi családnak a táblája egyelőre csak egy van, de későbbiekből ebből is lesz több. A Vértesben a II. Világháború előtt két nagy birtokterület volt. Gróf Eszterházi Móricz volt akkor a terület gazdája, és a két nagy birtokos, gróf Merál Fülöp és Eszterházi Móricz nagyon jó kapcsolatot ápoltak egymással. Nem csak a vadászataik voltak közösek, hanem rengeteg közös gazdasági tevékenység is összekötötte őket, de leglényegesebb, hogy igazán jó barátok voltak. Mind a két gróf jellemzően erős szociális érzékenységgel bírt. Tehát ráadásul nagyon szeretem megemlíteni azt, gróf Eszterházi Móriczhoz az is köthető, hogy ő volt Magyarországon az első nagybirtokos, aki kinyitotta a birtok területét, tehát korábban erre nem volt példa, és ez azért is született meg benne ez a gondolat, mert ő Angliába tanult Oxfordba, és ezt a példát látta az ottani arisztokráciától, és amikor Magyarországon elhatározta, hogy ezt a példát követve ő is meghonosítja azt, amit ott látott kint Angliába, megnyitotta a birtok területét, és felrajzolta a túraútvonalakat. Na most nyilván a mi arisztokráciánk abban az időszakban az uradalmak nem voltak annyira nyitott gondolkodásúak, tehát nem voltak arra nyitottak, hogy idegenek is átmenjenek a birtok területen. Viszont az érdekessége, a mosolyogni valója a történetnek az, hogy pedig tudhatták volna, hogy abban az időben az átlagember nem túrázott. Tehát az átlag emberek vagy a földöken, vagy az erdőben dolgoztak. Nem volt erejük túrázni már, tehát semmi olyan nem történt, semmi olyan veszélyjelző dolog nem történt, ami ez kritikát váltott volna ki. Így az 1934-es turista lapokban megköszönték az akkori turista, magyar turista szakosztály Gróf Eszterházy Móricznak, hogy megnyitotta a birtokterületét. Ugyanakkor ő pedig felajánlotta a turistáknak a várgesztesi várat menedékhelyként. Egyébként az erdészeknek és a vadászoknak lehet köszönni az ő birtokterületére, hogy amikor elkezdődött egy műemlékrekonstrukciós program, akkor maguk az erdészek és a vadászok is támogatták azt, hogy jótékonysági program keretében újították meg a Majki Celliszűz Mária kápolnát, a Kőhányási Szent Terész kápolnát, Vértessomlón a Vértessomlói templomnak a lépcső feljáróját. És nagyon büszke voltam arra, hogy mind a vadászok közössége, mind az erdészek közössége rengeteg adományt adott név nélkül.
Panoráma tanösvény könnyen bejárható körtúra, 8 állomása a Vértes legszebb kilátópontjait érinti. Az útvonalon sziklagyepek, tölgyesek, bükkösök, karsztbokor erdők váltják egymást, bemutatva a Vértes változatos élőhelyeit. Tájékoztató táblák ismertetik a környék növény- és állatvilágát, az erdőgazdálkodás történetét, de legizgalmasabb pontja a vadfigyelő kilátó, ahonnan szerencsés esetben az állatok csemegézését is megfigyelhetik a kirándulók.
A tanúsvénynek a terve Csákberényi kötődésű erdőmérnökhöz, Právec Antalhoz köthető. Ő ugyan Söréden született, de utána Csákberényben élt, és mindig is imádta Csákberényt. És amikor dicsekedtünk neki, hogy az országban milyen sok tanösvény van, és hogy mennyire értékelik az emberek, hogy kijelölt útvonalon sétálnak, meg kirándolgathatnak, akkor ő felajánlotta azt, hogy ő is megtervezi Csákberénynek a tanösvényét, és valójában saját elmondása szerint úgy alakult ki a tanösvény, hogy azt az útvonalat jelölte ki, amin annak idején gyerekkorában ő édesapjával sétálgatott. Tehát édesapja mindig kivitte, édesapja is vadász volt, ő maga is vadász volt, és gyermekként kivitte őt az erdőbe, rengeteget sétáltak, és ők ezt az útvonalat járták meg éveken keresztül, és akkor azt mondta hogy ezt szeretné Csákberénynek megvalósítani, és rövid időn belül létre is jött, kijelölte az útvonalat, kijelölte az állomáspontokat, ezzel a gyönyörű panorámás kilátással, úgyhogy ezt a Csákberényi panoráma tanösvényt Právec Antal erdőmérnöknek köszönhetjük. A legérdekesebb pontja maga a panoráma pont, ahol, ahogy említettem, felülről látjuk a dombokat. Ott, ha olyan időszak van és távcsővel jönnek, akkor ott nagyon szépen lehet nézegetni a vad mozgását. Nagyon szeretek, akár télen, akár milyen évszakban, még esőbe is el szoktam jönni, akkor gumicsizmát felveszek. És egy annyira kellemes séta, figyelem a vadnyomokat.
Eső után akkor ez jobban kirajzolódik. Itt is van egy tájékoztató, iránymutató tábla is. És ahogy lehullik a fákról a levél, még átláthatóbb lesz az erdő, tehát még könnyebb észrevenni a nagyobb vadakat, de a kisebbeket is így.
De sokkal izgalmasabb addig az erdő, míg nem hullik le, mert akkor, amikor a nest halljuk, akkor csak vágyunk arra, hogy nem elő fog bukkanni. Az a vágyakozási idő, az sokkal szebbé teszi a vadászatot is, vagy csak azt, ha valaki meg akarja pillantani a vadat.
Átbújunk egy kidőlt fa törzse alatt, és balra, és jobbra, bocsánat, jobbra. Cserkelő út, ez van ide kiírva.
Ezt nagyon szeretik az óvodások egyébként, egész óvodások, alsó tagozatos csoportok jönnek ide ki. Hát jó van, nagyon nehezen tudnak csendbe maradni, de valamikor sikerül nekik. Családok is szervezettel látogatják.
Külön kihívás az erdőben csendben maradni gyerkőcökkel.
Igen.
Látjuk is a vadetető építményét. Ez egy házikó, lábakon álló házikó. Föl lehetne, mindjárt föl is mászunk. Látok madárodukat is kihelyezve több fán. Különböző odukat, ezeket időnként megfigyelik?
Igen, madarak és fák napjára készültek, tehát rendszeresen tartjuk a madarak és fák napját, akkor szoktak kihozni, még családok is hoznak ajándékba.
Most ez egy nagyon érdekes tábla, amit itt látunk, a vad megfigyelés szabályai. Hogy kell viselkedni, miket célszerű betartani ahhoz, hogy hatékonyan mondjuk, és természetbarát módon tudjuk megfigyelni az állatokat az erdőben, akkor erősítsük meg ezeket a szabályokat. Kerüljük a világos, feltűnő színű, környezetben nem illő ruházatot, illetve az erős illat és szaganyagokat.
Az illat és szaganyag azért is fontos, hogy megjegyezzék, mert ha felmennek és megfordul a szél, a vad nyilvánvalóan akkor látnak csak vadat, ha jó szél van. A jó szél azt jelenti, hogy felénk fújja, vadtól felénk fújja a szél. Tehát ha megfordul a szél, és azt az erős szagot megérzi a vad, akkor vége a több perces vagy több órás várakozásnak, mert akkor vad elszalad, zavarja az idegen szag.
Olyan, mintha egy magas lesre sétálnánk fölfelé. Le lehet ülni, és egy olyan pontra látunk rá, ami egy tisztás, ott szoktak általában dagonyázni, mondjuk meg, eszegetni?
Igen, a tavalyi évben elég száraz nyár volt már, és a tavalyi évben vezettük ki a faluból a vizet az állatoknak. Ez ide vonzó nyilvánvalóan őket, és hát szükség is volt rá, nyilván táplálni kell a vadat vízzel is, nem csak takarmánnyal. És az erdőgazdaság kialakított, így hogyha szembe nézünk, akkor nem nagyon látjuk, de egy szép dagonyát alakított ki az erdőgazdaság, és ezt a dagonyát előszeretettel használják nem csak a vaddisznók, hanem a szarvasok is. A dagonya után van a sózó, tehát sót is rendszeresen biztosítunk, és innen ugyan nem látszik, de a fák takarásában van a kukoricaláda, aminek az az érdekessége, vadászok is szokták csinálni, és én is előszeretettel gyakorlom, hogy jó erősen le kell csapni, és a fülük már rááll a vadaknak arra, hogy most már ez a hang azt jelzi, hogy hamarosan mehetünk, és terített asztal vár minket. Úgyhogy kiszórjuk a friss kukoricát, és innen Pont azért alakítottuk így ki, hogy innen szemben rá is lehet látni, hogyha most a kicsit azt nézzük, hogy a szóró az ott van jobb oldalt, akkor ez a sík terület pont rálátás biztosít a vadakra.
Hát nem tudom, ilyenkor déltájban, most elmúlt már 12 óra, jó idő van, nem nagyon mozognak a vadak. Mikor a leggyakoribb például?
Leggyakoribb szerintem vagy kora reggeli órákban, vagy az esti órákban. Ilyenkor délben nem mozognak.
Messzelátunk mai adásában Csákberényben jártunk. Illés Edinával, a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum vezetőjével a Panoráma tanösvényen sétáltunk. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.